Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Nem tudom, hogy ilyen magasból beszéltem-e már eddigi szolgálatom során. Azért nem olyan szédítő ez a magasság, és nem magas lóról vagy magasról szeretnék beszélni, hanem az Urat kérem arra, hogy tegye érthetővé mindazt, amit elkészített az én szívemben, és hallhatóvá, hazavihetővé mindannyiunk számára. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessek templomában. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek az Úr, kitől rettegnék? Imádkozzunk. Áldunk téged, mennyei atyánk, hogy te most is elkészítetted számunkra a te igédet és a te igéd világosság. Kérünk, hogy igéd világosságával, szent lelked erejével világíts be és ragyog be mindannyiunk szívébe, lelkébe és életébe. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, azt az igét, amit a konferencia mottójául is választottunk. Ez az ige megírva található a Filippi beliekhez írott levélben, a második fejezet 14., 15., 16. versében. Onnan szeretném Isten igéjét olvasni. Egy picit előbbről, mint a konferencia meghívóján, ahogyan olvashattuk azt. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Urunk, a te igéd lélek és élet, eleveníts meg minket a te igéddel. Amen. Kedves testvérek, szerettem mindig tudni azt, hogy körülbelül milyen az összetétele a hallgatóságnak, aki igét hallgat. Egy rövid kérdést szeretnék feltenni, hogy ki az, aki főállásban gyerekekkel foglalkozik. Tehát hirdeti számukra főállásban az evangéliumot. Köszönöm szépen. Ki az, aki tehát hitoktatókról volt, ki az, aki gyülekezetben foglalkozik gyerekekkel. Köszönöm szépen. Ki az, aki önkéntes a gyerekmunkában, vagy bármilyen gyerekmunkában. És hát nyilván, hogy akik nem tették fel a kezüket, ők a leendő gyerekmunkások, leendő önkéntesek. Én legalábbis így tekintek mindenkire, akik itt vannak, akik számára fontos az, hogy az evangélium terjedjen, nem csak a felnőttek között, hanem a gyermekek között is. Ez a szívünk közepe kell, higgyük el, hogy legyen, hogy a gyermekek megismerjék az Úr Jézust, hogy megtalálhassa őket a szolgálatunk nyomán az Úr Jézus, és ez a konferencia is ezt szeretné segíteni a mi életünkben. Ez a konferencia, amelynek a mottója az, hogy mint csillagok a világban. Szeretném azt az elején leszögezni, hogy nem a világ csillagairól lesz itt most szó, nem a sztárokról lesz szó, nem is celeb keresztényekről akarunk beszélni a bizonyságtételekben, reformáció nagykövetéről, vagy keresztény rock sztárokról, vagy rockzenészekről és énekesekről, akik oda vigyeztik, hogy igen, Isten, meg talán lehet beszélni Jézusról is, de az életük meg a zenéjük egészen mást mutat. De nem is csillagászati ismeretekről szeretnénk itt tudományos konferenciát rendezni, azt a planetáriumban megteszik ehhez szakavatott hozzáértő emberek. Nem is asztronómia és asztrológiával se szeretnénk foglalkozni. Csillagjóslás és egyéb dolgok, mert tudjuk azt, reménység szerint mindannyian, akik itt vagyunk, hogy ez Isten számára utálatos dolog, horoszkópok és egyéb kérdések. A gyerekekkel való foglalkozás során ez napi kérdés számunkra, találkozunk ezzel. Ki melyik jegyben született? Én a bárány jegyében születtem. Hogy lehet az? Úgyhogy Isten az ő szent lelk által újonnan szült, a bárány Jézus vére által megváltott, ezekből a dolgokból is, ebből a nagy sötétségből is. És ez az ő munkája, hála legyen érte. és mindenki életében, aki megtapasztalhatta már az Úr Jézusnak a szabadítását. Hogy miről lesz szó? Hát rólunk lesz szó, legalábbis itt ebben az első igehirdetésben. Rólam és rólad, aki eljöttél erre a konferenciára. Hiszen, mint csillagok a világban, nem azokról a bizonyos csillagokról, hanem rólunk beszél Isten igéje. Rólunk mondja ezt Isten igéje. Így határozza meg Isten a keresztény ember, a hívő ember, a megtért, újonnan született embernek a helyzetét, hogy mint csillag a világban. Mint csillag a világban. Pál apostol igazából véve, ahonnan írja ezt a levelet, nem érződik az ő életén és az ő bizonyságtételén, hogy börtönben van. És mégis azt lehet mondani, hogy az ő élete ragyog a börtönben is. Ragyog, felragyog rajta, felragyog az ő szolgálatán, az ő igéjén, az ő bizonyságtételén keresztül az Úr Jézusnak a világossága. Igen, a megváltott életből fakadó helyzet az, hogy ragyoghatunk, mint csillagok a világban. Pál ragyogott és fény lett, mint csillag a világban. És az ő ragyogása és fénye az nem a külső dolgoktól, nem a körülményektől függött, hanem attól, hogy ő szívét, lelkét, életét az Úr Jézusnak adta. És az Úr Jézus volt az ő világossága, és az Úr Jézus világossága ragyoghatott át az ő életén. Az őt körülvevő sötétségben világíthatott az ő Jézusból merítkező, Jézusból táplálkozó élete. Ezért lehet a Filippi levél az örömnek a levele. A legnagyobb hányattatások, a legnagyobb szorítások közepette is az örömről beszél. Mindenkor örüljetek. Érdemes talán így is végigolvasnunk ezzel a néhány információ tudatában is ezt a Filippi levelet. Nem a körülményei határozták meg az identitását, az Úr Jézus adta. Ezért tudott bővölködni és tudott szűkölködni, mindenkor örülni és mindenért hálát adni, és volt mindenre ereje az Úr Jézusban. Így ragyogott az élete, így fény lett, mint csillag a világban az ő élete. És így ragyoghatott az ő életén, munkáján, odaszánt áldozatán és szolgálatán keresztül átragyoghatott az Úr Jézus fénye, dicsősége és világossága. És azt is tudjuk, hogy ez nem tetszett mindenkinek. Azt is tudjuk, hogy hányszor kellett ezért neki, mert átragyoghatott rajta az Úr Jézus világossága, mert fény lett, mint csillag a világban, a sötétségben, a bűn sötétségében. Hányszor kellett ezért verést szenvednie, hányszor kellett hátratételt szenvednie. Üldözték, megverték őt. És Pál nem az embereknek a tetszését kereste. Nem az embereknek a tetszését, vagy a nem tetszése alapján fogalmazta meg az isteni üzenetet, hanem tette, ahogyan a lélek vezette, ahogyan Isten azt rábízta. Igen, az élő bizonyságtétel az Úr Jézusról szól. Élő Uráról tett mindig is bizonyságot. Jézusról, aki kihívta őt a bűn sötétségéből, és így tette a lélek által minden körülmények között hitelessé az ő szolgálatát. Nagyon fontos az, hogy mi mire figyelünk, amikor éljük az életünket. Kinek akarunk mi megfelelni, kinek akarunk tetszeni, amikor bizonyságtételről van szó. És higgyétek el, kedves testvérek, hogy amikor tetszik a bizonyságtétel, az nem biztos, hogy jó a mi hívő életünkre. Mert egy pillanat, és nem Istennek adjuk a dicsőséget, egy pillanat, és a saját dicsőségünkre van a szolgálat, és ez a szolgálat már nem épít. És ezen keresztül már nem ragyoghat át az Isten dicsősége, Jézus világossága. Hányszor érezzük talán egy megtartott alkalom után, egy szolgálat után, hogy de jó volt ez a tanítás, de kié valójában is a dicsőség? Kell a biztatás, és fontos egymást bátorítanunk, de kinek adjuk a dicsőséget? Ne az enyém legyen a dicsőség. Mit jelent ragyogni és fényleni? Világosan elénk tárul, mi ragyog és mi fénylik, mint csillag, és mindez három szóval írja le. Ragyog, ami fedhetetlen, ami romlatlan, ami hibátlan. Az életünkben csak az ragyog, ami fedhetetlen, ami romlatlan, ami hibátlan. Fedhetetlen, kifogástalant is jelent, megrovást nem érdemlő, tökéletes. romlatlan, azt is jelenti, hogy tiszta, nem vegyített, és itt kell gondolnunk, és ki kell mondanunk azt, hogy nem vegyített, nem a világgal kevert. Ma ez egy óriási probléma, a világ kívánsága, a világgal való keveredés, amikor a hívő nép is keveredik a világgal, amikor nem az a baj, hogy a hajó a tengeren van, hanem amikor a tengerben van már a hajóban. Hibátlan, kifogástalan. Hát itt, ahogy olvassuk ezeket a szavakat, hogy fethetetlen, romlatlan és hibátlan, én egyre kisebbnek érzem magam. Hát ki ilyen közöttünk? Fethetetlen és hibátlan, ezek a látható életünknek a cselekedetei, mindaz, ami elhagyja a mi életünket, ami mások számára is nyilvánvaló, amit nem is biztos, hogy nagyítóval kell keresni hibaként a mi életünkben. A romlatlan pedig a belsőre vonatkozik, a szívnek az állapotára, a gondolatainkra, az érzéseinkre, mindarra, ami a szellemünkben ott van, a lelkünkben ott van. Mert a bizonyság tétel az belülről kifelé hat. Ami a szívben van, az látszik kívül is. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus azt, hogy a szív teljességéből szól a száj. Belül tiszta gondolatok, indítékok, szándékok, az oda vezet, hogy fethetetlen, tiszta cselekedetek. És akkor a világ láthat valamit, a világosságból. A világ láthat valamit abból, hogy mit jelent az Úr Jézus tisztasága, az Úr Jézussal való élet. Fethetetlen. Ilyennek látnak a munkatársak, családtagok. Nagyítóval keresik a hibákat. Ez az elvárás irántunk. Még teológus voltam, és mentem ki a Bosnyák téren a parkba, és jött a kéregető, és hát mondtam, hogy nincs nálam. És mondta, hogy neked adnod kell, mert ki van írva, hogy keresztények vagytok. Hát így lát bennünket a világ. Dániel juthat eszünkbe, hogy mennyire kerestek rajta fogást. Mindenféle vizsgálatnak alávetették, nem találtak, aztán már az volt a probléma, hogy igen, megvan, végre van valami, nyitott ablakai vannak. Imádkozik, nem borul le a király előtt, hanem leborul imádság közben. Ó, bárcsak ennyi kivetni való lenne az én életemben, hogy imádkozom, hogy itt vannak az ablakaim, hogy nyitott vagyok az Úrra, és csak egyedül, csak is az Úrra, az élő és feltámadott Jézus Krisztusra. Igen, Isten hibátlan gyermekei, és ebben a hibátlanban benne van egy fogalom, ami az áldozatra vonatkozott, hogy hibátlan áldozatot adni az Úrnak. És nem lehet nem beszélni arról, hogy hibátlan vár az Úr. Nem selejteset. Minőséget vár, oda szánni magunkat az Úr szolgálatára. Így szánhatom oda magamat mindenestől Isten szolgálatára. Fethetetlen, romlatlan, hibátlan, ki ilyen? Mondhatnám, tegyük fel a kezünket. Én nem tudom feltenni a kezemet, de azt tudom, hogy az én megváltóm ilyen. És azt tudom, hogy az én megváltóm, az én Jézusomnak, az Úr Jézusnak a szándéka az, hogy én ne adjam fel, hogy engedjek neki, hogy engem átformáljon, hogy engem megváltoztasson. Az Isten gyermekeinek sajátja az, hogy megszentelődnek, hogy a Szent ott van jelen az életükben az Úr Jézus, és folyamatosan megújulunk, folyamatosan növekedhet bennünk az Úr Jézus. És az a fény, amit jelentett a mi életünkben az Úr Jézus, amikor betört a mi életünk sötétségébe, amikor kihívott, az a fény egyre növekszik, és ez a fény, ha valóban az Úr Jézussal élünk, akkor ez a fény, ez láthatóvá válik mások számára, és így lehetünk csillagok a világban. Isten gyermeke, aki fethetetlen, romlatlan, hibátlan, tiszta, ártatlan, fethetetlen, ez az Úr Jézus. Hát ezért olyan fontos a vele való élő kapcsolat. Ezért olyan fontos, hogy ő irányítson, ezért olyan fontos, hogy az életemnek a része legyen, hogy valóban Úr Jézus legyen Jézus. Mert ő a fethetetlen, a romlatlan, ő a hibátlan. Miért jött? Azért jött, hogy beragyogjon ebbe a sötét világba. Azért jött, hogy ebből a sötét világból kihívjon. Azért jött, hogy magáénak valljon. Azért jött, hogy az én életem sötétsége megváltozzon, hogy ártatlan, fetetetlen, hibátlan életét letegye, hibátlan áldozatként a kereszten, hogy megváltson mindabból, ami miatt feddést, szidást, és nem csupán ezt, hanem halált, ítéletet érdemlek. Hogy megváltson a romlásból, és romolhatatlan élettel, örök élettel ajándékozzon meg. Igen, hogy mi is odaszánhassuk magunkat, és én is odaszánjam magam neki okos istentiszteletként, élő és szent Istennek tetsző áldozatul, hogy ne világhoz igazodjak, hanem megváltozzon a gondolkodásom. Azért jött az Úr Jézus, hogy az értelmemet, az életemet megújítsa, és hogy megmutassa, hogy tanácsolja, mi a jó, mi az Isten akarata, mi a neki tetsző, és mi az, ami tökéletes. És hozzá igazodva, őrá hallgatva, amikor őrá hallgatok, amikor ővele élek, amikor összekötöttem vele az életemet, akkor Isten engem, az én bűnöm helyett az Úr Jézust látja, ha én mindig rászorultságomat érzem, ha én mindig az ő bocsánatára szorulok, ha mindig az ő vezetésére szorulok, ha enyém az Úr Jézus, akkor enyém az élet. Drága vérem váltott meg, és nem szükségszerű a sötétségben botorkálni. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy az ő gyermekeivé legyenek, ne vesztessenek. Igen, ha már az ő gyermeke vagy, akkor ez a te helyzeted, hogy fethetetlen, romlatlan, hibátlan életre hívott el téged az Úr Jézus. Erre hív szüntelenül, hiszen nem vagyunk készek. Ebben lehet egyre inkább tökéletesedni, növekedni. Mert sokszor nem ilyenek vagyunk, más az állapotunk. És mitől függ ez az állapot? Mitől függ, hogy fethetetlen, romlatlan, vagy hibátlan, vagy pont az ellenkezője történik az életünkben? Hát az Úr Jézussal való személyes kapcsolatból fakad. Van-e személyes kapcsolat? Milyen ez a kapcsolatnak a minősége? Futó kapcsolat Jézussal? Pár percnyi igeolvasás? Vagy az ő akaratának, az ő vezetésének a vágya az, hogy én szeretnék engedelmeskedni az Úr Jézusnak? Az Úr Jézussal való kapcsolat minősége erősíti, vagy éppen gyengíti azt, hogy mi csillagok vagyunk a világban. Vagy pedig fény nélküli meteoritok beleolvadva mindenbe. Ami erősíti, és van, ami gyengíti, ami életünket és bizonyságtételünket. Mi az, ami gyengíti? Hát erről is beszél Pál apostol. Minden zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek. Zúgolódás. Lehet, hogy nem kell részletezni, mert elképzelhető, hogy nem csak én küzdök ezzel személyesen, hanem többen vannak itt közöttünk, akiknek egy fontos küzdelme, hogy már megint zúgolódtam. Morgolódás, suttogás, folyton zúgolódás. Soha nem jó semmi, bezzeg én mindent mindenkinél jobban tudok. És hogyha én így élek, akkor nincs jó bizonyságtételem. Lehet, hogy a leckét jól tudom, lehet, hogy tudok mindent az Úr Jézusról, de a bizonyságtételemen nem jön át az életemen az ő fénye, az ő ragyogása. Zúgolódás. Igen nagy kísértés. Milyen nagy kísértés? Az evangélikus útmutató szerint az elmúlt hetekben Mózes 5. könyvét olvastuk, ahol nagyon elégen került ez a téma, hogy az Isten népének már akkor is milyen nagy problémája volt, hogy zúgolódtak. Már megint manna, már megint a bűről van szó, már megint az ige. Zúgolódunk. Milyen a lelkész? Mi az, amit lehet kritizálni? Nem a jónak örülni? Hideg van, meleg van, a tea, már megint gyümölcs tea. Látjuk, hogy mennyi minden van, ami előjöhet, ami zúgolódásra adhat okot. És talán van, talán sokszor jogos is, hogy zúgolódunk, hogy megjegyzünk valamit. De a zúgolódásból nem fakad hiteles bizonyságtétel. Jelenti ez azt is, hogy követelőzés van. És ott van a követelőzés mögött a türelmetlenség. Ott van a kételkedés. Látva a környezetet, látva mindazt, ami feltétel, könnyen zúgolódásba kerülhetünk, és kételkedhetünk abban, amit Isten megígért. Kételkedhetünk az ő hatalmában, az ő szabadításában, az ő erejében. Zúgódás nélkül tenni a dolgunkat. Milyen nehéz, hiszen mindig lehet a külső körülményekre tekintve, és jogos is lehet sokszor minden észrevétel. Higgyétek el, nem természetes az, hogy járhatunk iskolákba, hogy bejárhatunk az intézményekbe. Azt szoktam mondani, hogy kairosz van, most még lehet. És oly sokszor panaszkodunk talán, hideg a terem, vagy nincs terem, és oly hálások tudunk lenni sokszor azért, hogy van egy-egy fotel, vagy van egy-egy zúga az iskolának, ahol le lehet ülni, és meg lehet tartani ennek a 2-3 gyereknek a hittanórát, és lehet az életbeszédét számukra közvetíteni. Tegyük zúgolódás nélkül, ki a maga környezetében, gyülekezetében, szolgálati területén, és hát az életünk más zúgolódós területeiről még nem is beszéltünk. Soros és társai, politika. Hát nem, ez özönlik felénk, ez a folytonos zúgolódás, folytonos elégedetlenség. És hogyha a hívőnép elégedetlen, a hívőnép rázza az öklét, a hívőnép villámokat szór, hiteltelen a bizonyságtétele. Szürke, vagy még olyan se. Drámai, amikor Jézus nem fogadják be egy samáriai faluba, és mondják, hogy ott kis tüzet, hát belefér, nem? Tehát végül is pusztuljon az, aki Jézus nem fogadja be. Így gondolkodtak a tanítványok, és azt mondja Jézus, hogy milyen lelkület van bennetek? Ez a harag fiainak a lelkülete. Ez nem az én lelkületem. Egyfajta zúgolódás ez is. A másik a vonakodás. Vonakodás nélkül. Ez jelenthet okoskodást, vitatkozást, kételyt, aggodalmaskodást, habozás. És itt mindig arról van szó, hogy hallom az igét, meg is értem az igét, de amikor engedelmességről van szó, akkor mégiscsak őnek is okoskodás, hogy tényleg így van ez? Valóban azt mondta Isten? Ismerős ez a mondat? Ez nem Isten szava, hogy valóban azt mondta Isten. És aztán jön a vitatkozás, Istennel is akár, lelki vezetővel, lelkésszel, tanítóval, kétely, aggodalmaskodás, habozás, ahelyett, hogy lenne cselekedet, ahelyett, hogy lenne engedelmesség. A Bibliának az egyik legfontosabb szava, higgyük el, van egy olyan szó, hogy azonnal, tüstént. Vonakodás, okoskodás azt jelenti, hogy elmarad az engedelmesség. Ez a tett halálát jelenti. Vonakodás. Biztos ezt akarja az Úr, ahogyan mondtam. És olvastam egy másik jelentését is ennek a vonakodásnak. Jelenthet egy bizonyos összefüggésben versengést is. Hát ez egy külön igehirdetés, kedves testvérek, amikor a szolgálók, amikor a hívő testvérek egymással versengenek. Nem azon, hogy kimegy a cigány gyerekek közé télvíz idején fűtetlen helységbe az evangéliumot hirdetni, hanem hogy ki okosabb a másiknál, ki használ sokkal jobb szemléltető eszközöket. És lehetne talán ezt még részletezni, mert hát ez is tönkrevágja a bizonyságtételt. 1000 watttal villogok egy tanításban, és közben pedig csak én villogtam, és az Úr Jézus sehol nem volt. De bezzeg az a másik, az kevesebbet tud, mint én. Milyen nagy kísértések ezek, a versengés, és ez a fajta versengés nem viszi előbbre az Isten ügyét. Igen, minden zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek, mert ez mind-mind bűn Isten szerint. És minden bűn elhomályosítja a bizonyságtételünket, semmisé teszi. Elvesztjük a zúgolódás és vonakodás közben a ragyogást, azt, hogy átragyoghasson Jézus az életünkön. Távol tart bennünket az Úr Jézustól. És mi segíti a ragyogást? Ha az élet igéjére figyeltek, fényleni nem lehet, kedves testvérek, ige nélkül. Az ige világosság. Ő világosít meg minden embert, engem is, téged is. Ige nélkül nem lehet. Az élet igéje pedig nem más, mint az Úr Jézus. Az ige testé lett. A testé lett ige Jézus. És csak akkor ragyoghatunk, hogyha egyedül és kizárólagosan az Úr Jézusra figyelek. Ezt még egyszer elmondom, mert Jézus maga mondja, hogy én vagyok, legalább 8-szor. Csak akkor ragyoghatunk, hogyha egyedül és kizárólagosan Jézusra figyelünk. Nagy káosz van itt, ezen a területen is, és kap a hívőnép minden oldalról kellőképpen dózist ahhoz, hogy ne csak Jézus legyen. Zúgolódás és vonakodás nélkül tenni, amit az Úr Jézus mond. Életbeszéde, beszédes élet. Van egy ilyen fordítás is. Az élet beszédétre figyeltek. És fordítsuk meg, beszédes élet. Ha Jézus beszélhet velem, akkor az én életem beszédes élet lesz. Ez mindig kérdés, hogy hogyan tegyek bizonyságot. Most nem tanítókra gondolok, hanem civil munkahelyen, ha valaki dolgozik. És mindig azt szoktam mondani a fiataloknak is, időseknek is egyaránt, hogy a cselekedeteid hamarabb tesznek bizonyságot, mint te. Egy munkahelyre, ha valaki elérkezik, beérkezik, felveszik, örül neki, az Úr engem ide vezetett, szoktuk mondani, és bárcsak így lenne mindenkinek az életében, keresse az Úr vezetését. Nem az az első rendű kedves testvérek, hogy kérek egy púlpitust, felmászok egy 5 fokú létrára, és hirdetem az evangéliumot, hanem azt, hogy teljesítem a kötelességemet az Úr dicsőségére. És nem veszek részt a munkahelyi piszkos dolgokban, trágárságokban, kétértelműségekben. Nem zúgolódok, hanem mindent vonakodás nélkül teszek. Igen, beszélhet-e az életem? És higgyük el, hogy amikor a gyerekek közé megyünk, már ahogyan bemegyünk, ahogyan a kilincset lenyomjuk, már az életünk beszél. Múltkor az egyik hitoktató kollega, nem akarom bántani, csak nagyon fájt, leordította az egyik gyereket. Hát, bocsánat, egy kis szarkazmus volt bennem, mert arra gondoltam, hogy hát ez a gyerek egészen biztosan következő évtől az én hittanosom lesz. Mert abban a pillanatban, ahogyan ő ezzel a gyerekkel nem szeretett teljesen, és nem arról van szó, hogy ne fegyelmezzünk, de itt a szeretet hiányzott ebből. Abban a pillanatban az ő bizonyságtétele, az ő útja el volt zárva ettől a gyermektől. Bármit mondhatott ezután, mert beszélt ez a cselekedete, és ez nem az élet beszéde volt. Kedves testvérek, hol kell nekünk mindezt megtennünk? Higgyük el azt, hogy nem nehéz ez a ragyogás, mert akkora a sötétség körülöttünk, akkora a tudatlanság, akkora az istentelenség, a hitetlenség, az embertelenség. Olyan iszonyatos sötétségben élünk, olyan sötétség vesz körül bennünket, hogy a világosság egy kis szikrája is már világítani tud. De mi ne elégedjünk meg a kis szikrával. Mi kötődjünk az Úr Jézushoz. Teljes egzisztenciánkkal, létkérdés legyen számunkra az Úr Jézushoz való tartozás. Hitbeli, elkölcsi sötétségben élünk, amint igénk így jellemez, elfordult, elfajult, görbe, ferde, kanyargó, hamis, ravasz álnok, elvetemedett, eltérített, eltévejedett, megzavart, eltorzított, elhagyott, elhagyatott torz nemzedékben. Hát most lehetne megint panaszkodni, igaz? Meg lehetne a különböző tapasztalatainkat elmondani, hogy mennyire igaz ez. De hát nekünk itt kell, ebben a közegben, hiszen a világosság a sötétségben fénylik. Nekünk itt kell helytálnunk. Nem azt mondja Jézus, hogy kiveszem őket a világból, hanem hogy megőrzöm őket. Nekünk a bizonyságtételünknek, a szolgálatunknak ez a közege. Az elveszettek között kell szolgálnunk, és az elveszetteket vagyunk hivatottak az Úr Jézus által hozzásegíteni. Kik között szolgálunk, kik közé kell mennünk, kik közé küld az Úr Jézus? Tegyetek tanítvánnyá őket, mondja Jézus. Igen, az elfordult, az elfajult nemzedéket, okokra nem akarok rámutatni, de hát imádkozunk eleget az utánunk jövőkért. Mindig azt szoktam mondani, hogy az a lázadó nemzedék, azok mi vagyunk. És ennek a következménye a még lázadóbb utánunk következő nemzedék. Mekkora a felelősségünk? Mekkora a felelősségünk? Csak néhány dolog azért, hogy érzékeljük, és talán érzékeljük is ezt. De Isten ezt a szívemre helyezte, és múltkor egy polgármesterrel folytatott ebéden, ahol jelen volt a KDNP-s képviselő jelölt is, kormánypárti jelölt. El kellett mondanom azt, hogy nagyon örvendetes számunkra az, hogy kerítéssel megvédik az országot a külső behatolástól. De szeretném felhívni a figyelmet arra, ami belülről történik. Azt, hogy az iskolákban teret kap az ezotéria. Teret kapnak a keleti vallások iskolában. A különböző dók, japánul a dó azt jelenti, hogy út, judo, taekwondo. Nem akarok reklámot csinálni, ne értsük félre. Aikido, a leglágyabb út. Honnan tudom? Onnan tudom, hogy ezek jelen vannak az iskolában. A jóga, óraszerűen, kiváltják a testnevelés órát. Ugye heti öt kötelező testnevelés óra van. És kettőt ki lehet váltani jógával. És csodálkozunk, hogy a gyerek, aki nyitott volt, egyszer csak hirtelen lezár az Isten dolgai előtt, és rákérdezünk, és válaszol, és mondja, hogy ja, hát én jogája járok 2 hete. Igen, arra lehet datálni azt, hogy lezárt az Isten dolgai előtt. És soroba ott a tapasztalat, a szomorú tapasztalat, hogy hogyan fordulnak, ferdülnek el, hogy hogyan téveítik el, hogyan téveíti el a sátán még a hívőknek a gyermekeit is, a hívő népet is. Ezotéria minden területen. Azt az ígéretet kaptam, hogy fognak szólni a klikvezetőinek, hogy nézzen szét. Hát ez körülbelül olyan ígéret, hogy nem lesz belőle semmi, de szóvá kellett tenni. Van miért imádkoznunk, kedves testvérek. Talán mondtam már vizes konferencián előadásban, hogy minden reggel, legalábbis mi így látjuk, a fáraó udvarába engedjük ki a gyerekeinket. A fáraó udvarába. És olyan drága alkalmak, a bibliaórák, a gyerek alkalmak, az ötnapos klubok, az örömhír klubok, amikor valaki megnyitja az otthonát a gyerekek előtt, olyan drágák ezek a hittanórák, olyan drágák a gyülekezeti alkalmak, a gyerekfoglalkozások, ahol a világosságot, az életbeszédét kaphatják ezek a gyerekek, mert sehol máshol nem kapják, és sehol máshol nem hallhatnak az Úr Jézusról. Tegnap volt egy nagyon nehéz szolgálatom, egy 32 éves fiatalembernek volt a gyászisten tisztelete, szörnyet halt egy autóbalesetben. Sehol nem tartozik a család, optikus a fiúnak a bátyja, és a szemüveg csináltatása, ami elég sűrűn történik, mindig leesik, mindig eltörik. Kapcsán már több éves kapcsolatunk volt, és hát beszélgettünk sokszor lelki dolgokról, az Úr Jézusról. És engem kerestek, és azt mondták, hogy hihetetlen mennyiségű fiatal lesz ott, és én nem akartam elhinni, a gyülekezeti teremből is ki kellett a székeket vinni, és álltak. Tényleg olyan volt, mintha a heringek a dobozban. És ott voltak ezek a fiatalok. Az elveszett nemzedék, így fogalmaztam meg magamba. Akik még soha nem hallottak az Úr Jézusról. 25-től 35 éves korig lehettek jelen, legalább 200-an, 250-en voltak. Mindenféle hajzattal, mindenféle tetoválással, mindenféle füllel, fülbevalóval, mindennel. A szívem facsarodott értük. Sok kereső, aki még soha nem hallott az Úr Jézusról. Az elfajdult, az elferdített, a félrevezetett, a megvezetett, a sátán által kizsigerelt nemzedékben. Van a mi szolgálatunk, kedves testvérek, életmentés. Ez nem csupán az, hogy én ragyogok vagy nem ragyogok, hanem számomra élet Jézus, akkor mások számára is így válik életté az Úr Jézus. És ahogyan engem megmentett, úgy menthet meg másokat is. Milyen drága dolgot bíz ránk, ragyoghatunk, de nélküle ez nem megy. Kedves testvérek, böjt van, hát nagyon sokféle hamis és mindenféle hangzatos dolgról lehet hallani, hogy mi is a böjt. Számomra a böjt nem 40 nap húsvét előtt, mert az régen rossz, ha csak 40 nap húsvét előtt a böjt. A hívő ember életéhez hozzátartozik, hiszen a böjt arról szól, hogy felismerhetem az ige által, az életbeszéd által mindazt, ami elhomályosítja az Úr Jézust az én életemben. Felismerhetem a bűnömet, és elfordulhatok a bűntől, kivethetem az életemből, és kérhetem az ő bocsánatát, és megújulhat az életem. És az én megújult, megelevedett életem ragyoghat mások számára lehet bizonyságtétellé ebben a sötét, egyre sötétedő világban. Kedves testvérek, az Úr életre akar hívni, élettel akar megajándékozni, az ő világosságába hív, hogy aztán az ő világosságát vigyük az emberek közé. Vigyük az Úr Jézust. Mert ő maga mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Kövessük, és ebben a követésben segítsünk egymásnak, hogy Jézus legyen az életünk világossága, és minél többek világossága, gyermekek és felnőttek világossága. Ott, ahol járunk, ahol élünk, ahol szolgálunk. Imádkozzunk. Úr Jézus, áldunk téged, hogy te vagy a világ világossága. Áldunk téged, hogy igéd által utat akarsz mutatni. Kihívsz a sötétségből, lerombolod a sötétség hatalmát személyes életünkben. Felszabadítasz, megszabadítasz a veled való életre, és a te világosságodat nem marad meg tőlünk. Áldunk téged azért, hogy szólhat a te igéd. Áldunk téged azért, hogy nem mondtál le rólunk. Tart még a te drága kegyelmi időd. Világosságban járhatunk általad, és a te világosságodat vihetjük az elveszettek, a sötétben botorkálók, a sötétben elveszni látszók felé. Kérünk, Úr Jézus, hogy te tedd személyessé a hangzó igét, és elemenítsd meg a mi életünket, ragyog be a mi életünkbe. Tisztíts meg mindattól, ami elhomályosít téged, így munkálkodj mindannyiunk szívében, lelkében. Amen.